You can come. Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban. Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendége Kulcsár István, legendás újságíró. Legendának azért is nevezem, mert egyrészt ugye 70-es, 80-as évek legendáit hozza még ma is vissza köreinkbe, másrészt meg híre is legendás zuglóban, országszerte, azzal, ahogy a Vöröstérről tudósított, ahogy New Yorkból tudósított. Ugye ehhez az életpályához hozzátartozik az is, hogy kezdett talán a Szabad Néppel, ugye?
Hát hivatalosan már.
Hivatalosan.
Felnőtt koromban, igen, de én 15 éves koromtól dolgoztam sajtóban. Dolgoztam a Nőklapja elődjénél, az Asszonyoknál, a Március 15-e című ifjúsági hetilapnál, az Ifjúság című hetilapnál, és így tovább, és így tovább.
És aztán a rádióban csúcsosodott ki, azt hiszem ez a pálya, 1957-től.
Igen.
Ott voltál egészen.
Igen.
2005-ig.
Igen.
Kétszer voltál Moszkvában tudósító, a 60-as évek elején, utána a 60-as évek végén, és aztán a 70-es években pedig New Yorkban.
Látom, jól fölkészültél belőlem.
Abszolút, igyekeztem, de hát amúgy is követem a pályádat, azért elárulhatom azt is, hogy dolgoztunk is együtt hajdanán,
a mai napnál. Amikor én már javában nyugdíjas voltam.
Igen. És nyugdíjasként is nagyon aktív van. Ugye ez következő kérdés, hogy blogod is van, és nyelvészkedsz. Hogy...
Blogom már nincsen, megszűnt.
Nem. Miért? Érte,
mert megszüntették.
Ki szüntette meg?
Hát mondjuk, hogy az Újságíró Szövetség, amelyiknek a honlapján volt ez a blog, úgyhogy néha napján, ha már nagyon mérges vagyok, akkor a Facebookra kiírok valamit.
Olyan csúnyákat írtál, hogy be kellett szüntetni?
Nem, nem hiszem, hogy ezért. Eleve az egész honlap megszűnt.
Uh-huh.
Illetve valamiféle utódja van, de hát az nem az igazi.
Térjünk vissza inkább zuglóra.
Igen.
Mióta élsz te zuglóban?
Ha jól számolom, 9 éve.
9. És hogy mi sodort ide?
Azt sodort ide, hogy Budán volt egy gyönyörű, nagyon nagy lakásunk, ehhez volt egy feleségem és öt gyerekem. Na most a gyerekek, ahogy azt mondják, kirepültek, noha nem madarak, és maradt egy lányom, tehát háromunknak azért nem kellett egy akkora lakás. Eladtuk, vettük magunknak egy lakást Zuglóban, és a lányomnak szintén Zuglóban.
Uh-huh.
Úgyhogy közel lakunk
egymáshoz. És szeretsz itt lakni? Tehát miért választottad Zuglót, vagy hogy miért kerültetek ide?
Hát illenék most azt mondanom, ugye, hogy egész életemben arra vágytam, hogy itt lakjak. Egyébként egyszer jóval korábban laktam itt albérletbe pár hónapig. Nem, egyszerűen itt találtunk egy nagyon kellemes helyen, jó ajánlatot, nagyon szépen, nem nagy lakás, de minden, ahogy a eredeti tulajdonos, az elődünk elképzelte, úgy van a máig is a konyha berendezve, ugyanott állnak a háztartási gépek, a fürdőszoba, de mindenféle szempontból megfelel.
És szereted a környéket?
Igen, szeretem a környéket, közel lakom a metróhoz, amit nagyon fontosnak tartottam első perctől fogva, akkor ugyan még volt autóm, de a városon belül nem használtam, most már nincsen, úgyhogy végképp a metrótól függök. Viszonylag csöndes, annak ellenére, hogy közelünkben csörömpölnek a villamosok, a légifolyosó majdnem fölöttünk megy, vasút is közel van hozzánk, de valahogy nem hallunk belőle semmit. Valószínűleg jók ezek a hang átnemeresztő, de fényt áteresztő fóliák az ablakunkon.
És ugyanilyen jól érezted magad Moszkvában is? Vagy másképp érezted magad?
Hát ugye ott nem voltam otthon, itt itthon vagyok, hát ez természetes.
De annyi év után nem érezted magad otthon? Hát kiváló tudósításaid és sztoriaid, amikor azt hiszem Brezsnyevet, vagy valakit mikrofonnal fejbe vágtál, volt valamilyen történet is? Meséld ezt el nekünk.
Véletlenül, természetesen, tehát nem akarom azt állítani, mint ellenálló vágtam fejbe. Nem, ottan tolakodtunk, hogy vadászati kiállítás. A magyar kiállításon puskákat mutattak be, ezt Brezsnyev nagyon szerette, mint vadász, és hát ott beszélgettek Kádárral, érdekelt, hogy mit mondhatnak, és ugye a mikrofont oda tartottam, és eközben állítólag én nem vettem észre, az egyik biztonsági ember kihúzott a szinyog, a fejbe vágta Brezsnyev társat. Nem lett semmi következmény, annál is inkább, mint a biztonságiak főnökének előző nap adtam a család, egész család számára ingyen belépőt erre a magyar kiállításra, úgyhogy nagyon jó.
Ennek köszönhetett, hogy nem lett következménye?
Mondjuk, valószínűleg amúgy se vitt volna el a KGB, de hát ez most már így rajtam marad. Mondtad, hogy legendás, hát ez nem is a városi legenda, ez igaz.
A legendára jött eszembe, hogy egy nagyon jó pofa mondatodra is emlékszem, valamely könyvedből 12 könyvet írtál egyébként?
Igen, pontosan, most írom a 13-at.
Na, akkor erre is kitérünk, de ezt a mondatot, ha már elkezdtem, akkor befejezem, hogy valamilyen filmvetítésre vittek el benneteket, talán a hadseregben, és a Gyöngyhalászok című magyarra vulkanizált filmet
Igen.
néztétek meg.
Így igaz.
Ugye ez egy nagyon jó történet arra, hogy milyen élet zajlott, vagy a, hát, a hadsereg kiképzése.
Én 1956 tavaszán, szerencsére nem az őszén voltam, 3 hónapig tartalékos tiszti tanfolyamon Pécsett, ott vittek el minket a magyarra vulkanizált filmre, de hát egyébként is gyűjtöttem bizonyos tapasztalatokat a néphadseregről, amit aztán megírtam az egyik könyvemben. Már ott gyűjtögettem az anyagot azzal, hogy írok majd egy könyvet Svejka néphadseregben címmel. Helyzet az, hogy a svejkizmus az a világ minden hadseregében megvan. A magyarban, a szovjetben meg volt, az amerikaiban, szóval ő anélkül lebecsülném a katonákat, a hadsereg lényegéből következik egy csomó marhaság, ami kikerülhetetlen.
Például ez, gondolom, ez nevetségtárgyalat.
Nem, ez mondjuk egyszerűen arról volt, hogy műveletlen tiszthelyettes. Ma már azért a tiszthelyettesnek érettségie van, ezt tegyük hozzá.
Mesélj nekünk arról, hogy életed, karriered csúcspontjai, vagy nagy eseményei, meghatározó eseményei, vagy Moszkva, vagy New York, mit tudnál kiemelni?
Hát, ha mint újságírói élményekről beszélnék, hát például azt, hogy voltam az északi sarkon, egy jégtáblán fölállított kutatóállomáson, ahova Moszkvából vittek el néhány külföldi tudósítót, ez nagyon nagy esemény volt. Aztán, amikor Amerikában voltam tudósító, hát bejártam az Egyesült Államokat, az 50 állam közül voltam 25-ben. Meg voltam olyan amerikai, hát nem merném gyarmatnak nevezni, már de facto az, mint mondjuk Puerto Rico, mint például amerikai Szamoa, úgyhogy...
Ritkaság számban van, igen. Kevesen jártak magyarulságírók.
Biztos. Igen. Ott volt egy magyar mindenütt volt. Az egyetlen hely, ahol nem volt magyar, amikor ott jártam, az amerikai Szamoa volt, de mint értesültem róla, nem sokkal korábban egy magyar órás élt ott. A magyarok mindenütt vannak.
És amikor Gagarin Moszkvába érkezett és ünnepelték, az mennyire számított csúcseseménynek?
Az is csúcsesemény volt. Életemben akkor voltam először élőadásban, rádióban. Tudnilik, én akkor már itthon voltam, az első moszkvai kiküldetésem után volt, és hirtelen kiderült, hogy Gagarint másnap fogadják, és este 8-ra, mire elhatározták, hogy kiküldenek, már elment minden moszkvai gép Prága felől is akárhonnan, külön repülőgépen mentünk kollégával ketten. Úgyhogy nagy esemény volt, és ott élőbe közvetítettük, hozzáteszem, nem a Vöröstérről, mert ott nem kaptunk mikrofonálványt, hanem a rádió stúdióból képernyőről. De hát akkor is óriási dolog volt.
Igen, igen. És ugye még el sem tudjuk, vagy ma már el sem tudjuk képzelni, hogy akkor hogy készült egy rádiós anyag, amikor a kazettát, vagy a tévés anyag, amikor a kazettát föl kellett adni ugye a repülőgépre. Tehát hogy
az,
lehetett?
Ez a tévében volt, hát a rádióból az ember
igen,
kábelen
igen,
adott.
Igen, telefonon.
Nem telefonon, nem zenei kábelen. Aha. Vagy úgynevezett négyhuzaloson. Uh-huh. A Kazetta az film volt, illetve hát az sem kazetta, hanem egy leforgatott tekercs. New Yorkból dolgoztam, ahol nem volt saját operatőröm, de egyrészt egy ideig egy ottani, ott élő magyar filmes szívességből csinálta, azután egy orosz kolléga, aki a szovjet televíziónak volt a tudósítója. Úgyhogy jó néhány riportot csináltam onnan, és akkor az ember robogott ki vele a repülőtérre, előhivatlanul küldte haza, és másnap itthon megkapták, délelőtt, délben előhívták, kidolgozták, este ment adásba.
Tehát 24 óra alatt nagyjából.
Nagyjából 24 óra alatt, igen.
Beszéljünk arról, említetted, hogy most is dolgozol egy könyvön.
Igen.
Mi ez?
Hát...
Jajjaj, meredek téma.
Nem szeretem a dolgokat előre lelőni.
Na, de azért már mondtál át, akkor kérünk Bét is.
Jó, csak még annyit hozzá, ugye, hogy a legutóbbi könyvem, ami a múlt év végén jelent meg, ott egy külön trükk volt, tudnélik, nem én szerepeltem rajta szerzőként.
Fordítottad?
Még csak az sem. Írtam elejétől végig, utolsó betűig, de úgy szerepeltem benne, mint sajtó alá rendezte a szerző, egy bizonyos Mihail Kamjanicin, a könyvnek a címe Darabont. Ez egy háború alatt Budapesten dolgozó szovjet katonai hírszerzőnek a mintegy emlékiratai. Úgyhogy itt is volt egy trükk, amit nem akartunk előre lelőni. Hozzáteszem, hogy volt két történész, aki népszerű kifejezéssel élve benyalta, hogy valódi. Ő kérdezte az egyik, hogy lehet-e rá hivatkozni itt forrásra, holott én pont őt használtam forrásnak, tehát nagyon vigyáztam arra, hogy minden történelmileg stimmeljen. Na most ez egy ilyen trükkös dolog volt, aztán sajtóértekezleten elmondtuk, hogy én vagyok a Mihail Kamjanicin, és én írtam a Darabontot, nem sajtó alá rendeztem. Na most, amit most csinálok, az egy olyan valami, ami egyrészt egy krimi, amiben egy olyan sorozatgyilkosság van leírva, három
új
gyilkosság.
Új
műfaj, kérem. Nagy divat a sorozatgyilkosság. De azért nem egészen az, mert egy teljesen ismert közegben játszódik a Magyar Rádióban.
Hoppá, ez meredek téma.
Meredek téma úgy, hogy a könyv elején a következő fog állni. Azt mondja, hogy ebben a könyvben valós, félig valós és kitalált személyek egyaránt szerepelnek. Ha valaki magára ismer, az nem véletlen. De hát azért vannak benne teljesen kitalált személyek is.
Akkor szerintem sok telefont fogsz kapni.
Mondok valamit, én nem félek tőle, tudnélik, én embereket szerepeltetek, olyanokat, akik éltek, és a szájukba adok dolgokat. Senkinek nem adok a szájába olyat, amit nem mondhatott volna. Úgyhogy ezen dolgozom, most sietek vele, mert le kell adnom március végéig, ha azt akarom, hogy a könyvhétre megjelenjen.
Akkor nem is tartunk föl, nagyon szépen köszönjük az interjút, minden jót kívánunk.
Én köszönöm szépen. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, 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 ooh. You can count on me 'cause I can count on you.
E heti zenei összeállításunkban Nina Simone-t hallják. Az 1933-ban született amerikai énekesnő klasszikus zenét épp úgy énekelt, mint bebopot, jazzt, bluest, gospelt és popzenét. A plébános családba született énekesnő kiváló zenei alapképzést kapott a híres New York-i Juilliard zeneiskolában. Azonban a következő állomásra már nem tudott eljutni. Meggyőződése volt, hogy fekete bőrszíne és a rasszista megbélyegzés miatt nem vették fel a philadelphiai neves Curtis Zeneművészeti Akadémiára. Két nappal a halála előtt 2003-ban a Curtis iskola elküldött egy tiszteletbeli diplomát, természetesen Nina Simone nevére kiállítva. Ez elégtétel volt az énekesnő számára. Az iskola pedig ezzel beismerte évtizedekkel korábban elkövetett súlyos tévedését. Nem mellesleg, épp emiatt lett Nina már fiatalon polgárjogi aktivista, aki a rasszizmus és a feketék megbélyegzése ellen indult a harcba. Sikeresen. Több mint 40 albumot adott ki az az énekesnő, aki karrierjét Atlantic City-ben, a kaszinó városában bárzongoristaként, bárénekesként kezdte. Nagy karriert futott be. Első száma Feeling Good. Jól érzem magam.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Szórakozás. Hogy jól érezze magát, és tudja, miről beszélnek ma a művészetek világában.
Mondjuk pont a zsaruk ellen menni az első meccsen, hát istenkém, néha azért elég furcsa a humorod.
Április elején mutatták be a Brazilok című magyar filmet. Hogy kik a szereplők, miről szól a film, milyen vélemények születtek a filmről, erről hallanak egy összeállítást. Mindenki focizik. Az egész falu a bajnokság lázában ég, csapatok felkészülnek és győzni akarnak. Az esélyes persze a helyi önkormányzat nagy vadjaiból álló társaság, élükön a polgármesterrel, akit Fekete Ernő alakít. És aki nem tud hibázni, és helyettesével, Schmidt Zoltánnal, aki meg nem szeret hibázni. De valami megzavarja az eddigi harmóniát. A falu legszegényebbjei, a helyi cigánytelepen csellegő kamaszok, élükön a börtönből frissen szabadult aranylábú rossz fiúval, Nagy Dániel Viktor alakítja őt, mellettük a dekázásban élenjáró helyi pappal, Bánki Gergővel, életükben először szintén neveznek, és nyerni akarnak.
Beszéd lesz az öltözőknél!
Mindenki győzni akar.
Falunk sportszerető közönségének
szervezettség!
Már csak 6 napot kell várnia,
hangosság,
hogy eldőljön végre
ütőképesség!
Kinyeri idén a 10. jubileumi bajnokság.
Befocizzuk magunkat a 4-es döntőbe.
És mert a faluból elszármazott, titokzatos, milliómos éppen ebben az évben dönt úgy, hogy szülőhelye legjobb focistáit kiutasztatja magához Brazíliába, hirtelen megemelkednek a tétek, és felkavarodnak a falu addig nyugodt hétköznapjai. De kell még néhány nagy szerelem, még nagyobb tömegverekedés, váratlan házkutatás, rejtélyes rablóbanda, kigyulladó vasutas, és medzsón érkező cigányvajda, hogy kiderüljön, ki és hová utazik végül. És akkor talán még Gáspár Laci is megérkezik.
Ronaldo hibázott!
Cikáznak a pályán, a kurva élet! Ki jön nekik el a lépés?
Mostantól nem jöhet ki nekik.
Gól!
A brazilok nyernek. Pokollá teszem az életüket.
Még soha nem játszott együtt egy filmben ennyi magyar sztárszínész. A celeb válogatott a fiatal főszereplő mellett elsöprő zene kíséretében valószínűleg az év legpörgősebb, legvidámabb filmjét készítette el. A szereplők Nagy Dániel Viktor, Farkas Franciska, Fekete Ernő, Schmidt Zoltán, Lakatos Erik, Nagy Norbi, Bezerédi Zoltán, Zsell Judit, Dobó Kata, Grillusz Torka, Anger Zsolt és Gáspár Laci. Írta M. Kis Csaba, Huszár Péter, Muhi Klára. Rendezte M. Kis Csaba, Rohonyi Gábor. Producer Mécs Mónika. A film dísz bemutatóján Farkas Franciska és Nagy Dániel Viktor nyilatkozott a Cinema City-nek.
Nekem nagyon, nagyon jó volt látni azt, hogy ilyen nagy nevek ilyen kicsi szerepre eljöttek, és hogy mekkora alázattal csináltak végig az egy-két napos forgatásokat. Ezt nagyon, nagyon jó volt nézni, és nagyon sokat tanultam belőle. Szilágyi István, ugye őt nagyon vártam, és nagyon-nagyon örültem, hogy találkozhattam vele. És Gáspár Lacinak pedig ez volt az első fiú szerepe.
Én a fiatalokkal, az amatőrökkel dolgoztam sokkal többet, már felkészülési időszakban. Ez egy alapvetően foci körül játszódó történet, egy falu foci bajnokságáról. Szóval az amatőr fiúkkal készültünk föl, mind fociban, mind színjátszásban, egy kicsit a filmforgatásra. Úgyhogy én velük ápoltam szorosabb viszonyt tulajdonképpen a testvéreimmel, illetve a csapattal, akiknek én a csapatkapitánya vagyok a filmben.
Ez egy vígjáték, abszolút vígjáték. És hát arról szól, hogy tulajdonképpen a gyengébből legyőzheti az erősebbet. Így mindenkinek van esélye, tulajdonképpen szerintem erről szól.
Van egy a faluból elszármazott milliómos, aki meghívja Brazíliába magához a falubajnokságon nyertes csapatot. És ettől lesz hatalmas tétje a falubajnokságnak, ahol egyébként várhatóan a polgármester és csapata nyerne. Ott most a romák is beneveznek, és szeretnének versenyezni, persze hát keresztbe tesznek nekik, és nem akarják, hogy ők versenyezzenek, és erről a küzdelemről szól. Egyébként meg szerelemmel és nagyon sok nevetéssel vegyes, nagyon aranyos szituációkba keveredek én is, meg nagyon sokan. Én kijövök a börtönből, mert a helyi falu bikájának a csaját elszerettem, és volt egy kis összezőrenés, és engem csuktak le, és amikor én kijövök, akkor engem a bosszú hajt, hogy bosszút álljak, és tulajdonképpen én vagyok a roma csapatnak, vagy hát félig amatőr, nem tudom, csapatnak a csapatkapitánya, és azzal zrikálnak a tesóim, hogy mindenképpen nevezzünk be a bajnokságra. Amihez nekem nincsen kedvem, mert engem ez nem érdekel. Én nem akarok egy jó ügyért tenni, nem akarom, hogy a romák jobb helyzetbe kerüljenek, én csak bosszút szeretnék állni. De a testvéreim unszolására végső soron felvállalom ezt a hős szerepet, és elvezetem valahogy a csapatot ebbe a versenybe.
Testvérek vagyunk egyébként a filmben, ő az idősebb. Én vagyok egyedül lány a családban, illetve hát ugye az anyukánk ő lelépett, és az alkoholista apukával és a három öcsémmel élek otthon. Úgyhogy egy kamaszlány, akinek azért sokkal több feladata van, mint általánosságban egy kamaszlánynak, mert hogy ő valahol a családanya szerepet tölti be, hogy ő gondoskodik a kisebb testvéreiről, az apjáról is, de azért a kamasz problémái úgy erősebbek ennél, tehát hogy ő szeretne kitörni, szeretne valamit magával kezdeni, tehát hogy ő szeretne elmenni innen, és hát ugye a szerelem is nagyon érdekli, nagyon szeretne szerelembe esni, van egy szerelme, akivel aztán találkozik, de ezt nem árulom el, hogy ki. Úgyhogy egy ilyen fiatal kislánynak a problémáit kellett ugye fölvennem, vagy hát így átgondolni, hogy milyen is volt, amikor 16-5 évesen próbáltam már egy kicsit úgy nőként viselkedni, de azért még nagyon kislány voltam. Tulajdonképpen a Rozi, a Puporka Rozika, akit játszom, ő is éppen, hogy nővés serdült, és ezt a környezete észreveszi. És hát ugye Rozika már nem a kicsi Rozika, hanem Rozika már nő.
Hát annyiban nem vígjáték, mint ahogy ezek a helyzetek, amik ott adódnak, a romák helyzete, vagy a folyamatos harci készültség mind a két oldalról, hogyha nincs egyetértés egy faluban. Ezek általában véve nem vicces dolgok, viszont ennek a filmnek az az előnye, hogy nagyon úgy, tehát hogy olyan szélsőséges helyzetek alakulnak ki, amik már átfordulnak az abszurdba, és ettől tudunk nevetni azon, amin egyébként sírnánk. És ettől van egy mesei vígjáték jellege az egész filmnek, amitől végig minden szereplő az úgynevezett gonosz is szerethető benne, mert mindenkinek látjuk a gyenge pontját.
Mozi, film, szórakozás. Hogy jól érezze magát, és tudja, miről beszélnek ma a művészetek világában. És következzen ismét Nina Simone, My Baby Just Cares For Me.
care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares.
Hírek innen-onnan, hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. A Zero hulladék felkent papnője, ezt a titulust kapta az amerikai Bea Johnson, aki Budapesten adott elő az Ecolife konferencia sorozatának részeként. Egy roppant egyszerű asszony, akinek életelve, hogy ilyen egyszerűen is éljünk, de törekedjünk eközben az életminőség javítására. Előadása után adott interjút Bea Johnson.
The simple life has a lot to offer. The less you have, the less you have to worry about.
Az egyszerű életvitelre sok lehetőség adódik. Minél kevesebbet birtokolsz, annál kevesebb miatt kell aggódnod. A hulladékmentes otthon könyvét 13 nyelve fordították le. Járja a világot partnerei között a Google-től kezdve, a New York Times-on, a Hallmark-on, egészen a CNN-ig, számos nemzetközi és amerikai nagyvállalat található. A zöldeknek járó egyik legnagyobb elismerést, a zöld díjat 2011-ben nyert el. Azt mondja magáról, hogy évi 1 liter hulladék marad utána a természet zöld nyomában.
The less you have to clean, dust, maintain.
Kevesebb a piszok, a tárolás, a takarítástól is megkíméljük magunkat. Sőt, a kacatok gyűjtésétől is kíméljük magunkat. Minél kevesebb dolgot dobjunk ki, viszont minél többet próbáljunk újrahasznosítani. Nem híve az egyszer használatos műanyagoknak, és egyáltalán semmi ilyen terméknek. A fogyasztói társadalmat a nagyvállalatok találták ki, és vele együtt a mi igényeinket is, amelyekre legtöbb esetben nincs is szükség. Szerinte például egy szappannal lehet mosni, fürdeni, hajat mosni, nincs szükség számos pipere termékre. Ha egyszer ezt kipróbálod, jobb lesz az életed. Akkor tudni fogod, hogy önmagad tudásából és tapasztalatából élsz, és nem azért élsz, hogy birtokolj. A továbbiakban még beszéltünk a gyerekeiről, hogy miben különböz ők a többiektől. Erre Bea Johnson azt mondta, amit mi csinálunk, az számunkra teljesen normális és természetes. Ez mondjuk olyan, amikor valaki vallásos nevelést kap, vagy éppen meghatározott diétás étrendre szorul. Egészen pici gyerekkora óta, amiben belenő és automatikussá természetessé válik az életében. A gyerekeiről elmondta, hogy az ő életstílusuk pont ilyen. Belenőttek a hulladékmentes valóságba. Normális és magától érthetődő a számukra minden, ami ebbe az életstílusba belefér. De ha azt kérdezik tőlem, mégis miben különböznek az én gyerekeim a többitől, akkor azt kell mondjam, hogy nem abban különböznek a többiektől, hogy mennyi szemetet dobnak ki. Ők már nem törődnek azzal egyáltalán, hogy mennyit szemetelnek évente. Leginkább abban különböznek a többiektől, hogy eközben olyan élettapasztalatra tesznek szert, amit a többiek el sem tudnak képzelni. Fiatal koruk ellenére már nagyon sokat megtanultak, megértettek, megtapasztaltak. Mert hogy ők többet éltek tekintve éveiket, szemétmentesen, mint hagyományos módon a megszokott szemétszóró életmódban. Amikor megkérdeztük, hogy mit mond azoknak, akik nem hisznek a zéró szennyezés elvében, akkor azt mondta, hogy ő ezt tökéletesen megérti. Egyedül csak a kozmetikumokat csinálja saját magának, mert azt nem tudja sehosan megvenni nagy tételben. De amit meg tud vásárolni nagy tételben, azt maga készíti el. Egyszerűsíti mindez az életét. Szóval abszolút meg tudja érteni, az emberek hitetlenkednek, mert a zéró szemét elve valóban lehetetlenek és ijesztőnek tűnik első hallásra. Ha belenézel a kukába, felméred, amit látsz, akkor tényleg azt hiszed, hogy ez kizárt. De nem szabad kételkedni, bíztat mindenkit. El lehet érni, csak meg kell csinálni. Meg kell ehhez változtatni persze az életstílusodat, az életszemléletedet. Csak néhány alapelvet kell elsajátítani. És ezek általában nem olyan komplikáltak, mint amilyennek tűnnek. Vissza kell tudni utasítani azt, amire valójában nincs is szükséged. Ha megállod, hogy megvedd és hazavidd azokat, amik feleslegesek, akkor annyival kevesebb dolgod és munkád is lesz, a szó szoros értelmében. Mert ebben a túlhajszolt fogyasztói társadalomban rengeteg terméket akarnak rácsózni, amire valójában nem is lenne szükséged. Ha megállod, hogy ne vedd meg őket, visszatudod tartani, visszatudod fogni magad, és nem hurcolod ezeket haza, akkor eleve nem keletkezik hulladék. Szóval nemet kell mondani a műanyagokra, legfőképp az egyszer használatos műanyagokra, nem kell figyelni a promóciós termékekre, a szemétre való termékekre, a névjegykártyákra. A második alapelve, hogy Bea Johnson mondja, igyekezz mindenből minél kevesebbet használni, és mindig egyre-egyre kevesebbet. Csökkess fokozatosan a mennyiséget. Próbáld mérlegelni, mire nincs szükséged, és egyáltalán csak azt dobd ki. Körül kell nézni az otthonodban, számba venni azt, ami tényleg szükséges a mindennapokhoz, és amitől könnyen meg lehet szabadulni. Ezeket össze kell gyűjteni, fel kell tenni az internetre, meghirdetni őket, piacot csinálni a használt termékeknek, szomszédoknak kínálni, barátaidnak, ott, ahol te laksz, a te környezetedben. Az egyszerű életforma rengeteg új megoldást kínál és nyújt. Csak rá kell ezekre jönni, minél kevesebb tárgy vesz körül, annál kevesebb problémád lesz, amin törni kellene magad. Ami egyben azt is jelenti, hogy kevesebbet kell takarítanod, kevesebbet kell portörölni, tárolni, karbantartani, és ennek következtében kevesebbet kell a szemédre dobni. És aztán kialakul, hogy nincs is igényed arra, hogy ezeket újra és újra megvásárold. Ez a titka az új életstílusnak, mondja Bea Johnson. A harmadik dolog persze az újrahasznosítás. Tehát amit alternatív megoldásként fel tudsz használni, akár más célra és formában, azt hasznosítani kell újra. Ez bárhol meg lehet tenni a világban. Mindenki talál az otthonában olyanokat, amelyek újrahasznosíthatóak. Csak fel kell őket fedezni. Felmosorodnak régi pólókat használni, papírkéztörlők helyett konyharuhát, kerülni kell a csomagolást, helyette tárolókat, dobozokat tartani, és azokat elvinni a bevásárlásokra. Ugye az élelmiszereket se kelljen becsomagolni. Ezek mind nagyon egyszerű praktikák, csak körbe kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak. A fogyasztói társadalmat gyárosok és marketingesek találták ki, hogy olyan szükségleteket gyártsanak, kreáljanak, amelyek nem voltak korábban, és amelyekre tulajdonképpen nincs is igazán szükséged. Azt ígérték, hogy időt és pénzt spórolsz magadnak ebben a roppant sűrű rohanó üzleti életben. Eközben épp a fordítottja történik, mert minél nagyobb igényeid vannak, annál többet kell menned vásárolni, annál többet költesz, felhalmozol, tárolsz, dobozolsz, gondoskodsz a fenntartásáról, és akkor megint veszel dobozokat, tárolókat, és aztán azokat is elszeparálod. Ellenben, ha eldöntöd, hogy száműzöd az életedből az egyszer használatos dolgokat, akkor kevesebbet vásárolsz, időt takarítasz meg, nem beszélve a spórolásról, a takarékoskodásról. Szó szerint nem dobsz ki pénzt az ablakon. Ez a legjobb befektetés. A legfontosabb, hogy ne a birtoklásvágy éltessen. Ez teszi igazán gazdaggá az életedet. Nyilatkozta rádiónknak Bea Johnson.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Nina Simone következik, mintha tavaszt éreznék.
Things I used to like, I don't like anymore. won a lot of other things I've never had before. It's just like my mama says, I sit around and mope, pretending that I am so wonderful and knowing I'm a dove. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I'm a starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never, never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin or a bluebird on the wing, but I feel so gay.
Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban.
Szomszédok zuglóban, ezúttal szomszédunk, barátunk, Kis Ilona, az Összefogás Zuglóért Egyesület vezetője, akinek az első kérdés, úgy szerintem nem igazán szeretnék politizálni, de sajnos beszivárog a politika napjainkba. Ugye a civil szervezeteket, a civil szervezetek ellen hadjáratot indított, úgy mondta a kormány és néhány tagja. Én azt gondolom, hogy méltánytalan ez a támadás, ami a civil szervezeteket érte az utóbbi napokban. Hogy látod te a civil szervezetek szerepét? Miért fontosak ez nekünk? Miért fontos kiállnunk a civil szervezetek mellett?
Igen, hát én is nagyon meglepődtem ezen, hogy a kormány szó szerint ellenséget akar az emberek felé mutatni a civilekkel szemben. Én úgy látom, hogy miután 60 ezer körülbelül a civil szervezetek száma Magyarországon, és ebből körülbelül 10 az az érintett csapat, ami egyáltalán szóba jöhet ilyen téren, de ez sem bizonyított, semmit sem. Alaptalan ez a nagy támadás ellenünk. A mi csapatunk az 2001-ben létesült meg, még annak idején a Hegyaljai Pali bácsi kezdeményezte az Összefogás Zuglóért Egyesületnek a megalakulását.
Miért volt fontos ez a Zugló számára, vagy a ti számotokra, hogy egy civil szervezet létrejöjjön? Mi volt a célkitűzés?
A célkitűzés az volt, hogy összefogjuk az időseket, és küzdjünk az elmagányosodás ellen. Főként azért, mert minden ember egy kicsit más és más. Minden idős emberrel külön másképp kell foglalkozni, gondoskodni róla, és hogy ne legyenek magányosak, egy kicsit jöjjenek be abba a körbe, ahol mindenki megtalálhatja magának azt a témát, ahol jól érezheti magát. És mi azon vagyunk itt, a programokjainkat úgy állítjuk össze, hogy mindenki megtalálja azt a témakört, ahol el tud jönni, közösségünkben jól tudja magát érezni.
Ehhez akkor ismerni is kell minden tagot tulajdonképpen, ez egy baráti közösség is, ahogy veszünk.
Igen, igen, ez egyenként. Hát hetente összejövünk a civilházban, minden héten találkozunk szerdai napokon.
Szervezetprogramokat?
Szervezetprogramok tartottok keretén belül természetesen. Az éves programot nagyjából összeállítjuk. Úgy néz ki, hogy minden héten találkozunk a klubban. Két hetenként szoktunk szervezni kulturális kirándulásokat, ez most már több mint egy éve megy. Nagyon jól szokta magát érezni a társaság. Van nekünk önkéntesünk, nem is egy. Itt is egy nyugdíjas idegenvezető foglalkozik a társasággal.
Akkor nem is a múzeumi idegenvezető vezetett végig benneteket.
Nem a múzeumi idegenvezető, hanem saját maga felkészül a klubban, elmegy előre megnézni ezeket a színhelyeket, hol egy kastélyt, hol tegnap például műcsarnokban voltunk, már oda is elment előre, felkészült minden egyes képről, a hátteret, a egyáltalán, hogy miért olyan, miért sötét, miért világos, abszolút mindenről tájékoztatott bennünket, és nagyon jól érezte magát a csoport.
Az önkéntesség, ez egy kulcsszó, azt hiszem, a civil munkában. Tőled is sok munkát követel az önkéntesség, vagy miért vállalkoztál erre? Mit jelent számodra önkénteskedni egy szervezetben?
Jó érzés, szeretem ezt a munkát. Jó érzés az emberekkel foglalkozni. És
de sok idődet elveszi?
Sok időmet elvesz, igen.
De mit szól ehhez a család?
Most már gyakorlatilag a családomtól távolabb élek. Öt unokám van nekem is, és három gyermekem.
Nagy család.
Mindegyik szanaszét van. Igen. És én így igazán jól érzem magam ebben a státuszban, elfoglalom magam, és hálásak az emberek, és ez nagyon jó érzést ad nekem.
Tulajdonképpen az önkéntesség az kiteszi a mindennapjaidat, nem? Ha úgy vesszük, a nap több órájában te önkéntes munkát végzel.
Hát valamit minden nap kell vele foglalkozni.
Ez igen.
Minden nap. Hétfőn például lejárunk táncolni, van egy kis csapatunk, együtt van a csapat a Nagyzugló Törökőrrel, néhányan táncolunk, táncpróbákat tartunk, ez minden hétfőn. Háromtól fél ötig.
És ez egy zuglói szervezet, mennyiben kötődik Zuglóhoz azon kívül, hogy ugye itt működtök, itt van a székhelyetek. Zuglót is felfedezitek, barátokat bevontok, a tematika zuglói. Hogy kell ezt
értékelni? Igen, alapvetően Zuglóban tevékenykedünk, önkormányzatokkal és a többi szervezetekkel együtt. Bárki, tehát nyitottak a programjaink, meg is szoktuk hirdetni például egy nőnapkor vagy karácsonykor, itt a zuglói újságban meg szokott jelenni. Ezek a ünnepségek, uh-huh. és ilyenkor bárki uh-huh. teljesen nyitottá tesszük, be is tud jönni hozzánk. Uh-huh. A kirándulásainkat is meg szoktam hirdetni, oda is bárki jöhet, nem kell ahhoz sem tagnak lenni, sem idősnek, és az a célunk, hogy minél több fiatalt is bevonjunk ebbe a csoportba.
Tehát akkor a toborzás az szinte mindennapos.
Igen, igen.
És szükség is van rá, gondolom.
Igen.
Ez egy népszerű szervezet, a család mennyire, szóval a zuglói szervezeten belül mennyire érződik az, hogy azért itt családok kapcsolódnak össze ebben a szervezetben. Tehát gondolom megbeszélitek a hétköznapi családi életet, vagy netán.
Igen, természetesen.
Tehát, hogy így is segítetek egymásnak.
Így is segítünk egymásnak.
Az emberek tele vannak gondokkal.
Hát igen, és sajnos folyamatosan öregszik a csapatunk tagjai is, és hát uh-huh. például nem olyan régen, decemberben kellett elköltözhetni az egyik klubtagunkat egy otthonba, és ott is hárman, négyen részt vettek, hogy elmentek segíteni neki csomagolgatni, dobozokra ráírdolgatni mindent, hogy uh-huh. mit hová tegyenek, mikor uh-huh. elköltöztek, ott meg kipakolni, butot venni még, hogy, uh-huh. hogy szépen berendezzék neki az otthonát. Tehát nagyon sok önkéntesen van ilyen területen. Tehát művészettörténet. Például minden hónap első szerdáján vetítést tartunk, és legutóbbi témánk az a régi palesztin terület volt, és erre is egy önkéntesünk van, aki odajön és elmondja, művészet történész.
És hogy találod meg ezeket az önkénteseket?
Valahogy bejönnek.
Ebből is látszik, hogy mennyire nyitott igen. a klub. Melyik az év legnépszerűbb eseménye, vagy mit szeretek a legjobban? Melyik eseményre mennek, vagy rendezvényre mennek el a legtöbben?
Hát a karácsonyi rendezvényre azon szoktak a legtöbben megjelenni, és az anyák napin. Uh-huh. Ezek a legnépszerűbb ünnepségeink, de nekünk, hogyha kevesen jönnek is el, tehát nekünk az is nagyon jó. Egy olyan kis közösséget alkotunk, hogy van, amikor csak énekelgetünk, van, amikor megbeszéljük ilyenkor szerdai napokon a előző eseményeket, megbeszéljük, mi lesz a továbbiakban, hogy tervezzük. Sajnos például ilyenkor, amikor ilyen csúszós út van, akkor nem sokan jönnek el a klubban, uh-huh. félnek, uh-huh. elesnek.
Hát, nyilvánvaló, igen.
De azért mindig van valaki, és mindig vannak témáink.
Mi a következő programotok? Mit terveztek? Következő programunk. Mennyire látok előre?
Hát az egyik az 2 hét múlva lesz, tegnaphoz 2 hétre, Martonvásár lesz a következő programunk.
Húha!
Természetesen mindenkit utazás. Szeretettel várunk erre a programra is. Megnézünk egy kastélyt, és egy óvodát. Egy óvoda múzeumot tulajdonképpen, és még ott a parkba körülnézem, tudom, hogy szebb lenne, hogyha már zöld lenne, de vannak még nagyon sok terveink, például olyan, hogy átmegyünk a Duna alatt, Nagymaros és Visegrád között. Van időnként megnyitják, és van rá lehetőség. Szerintem ez is egy nagyon érdekes program lesz. Nem
ez egy folyosó? Föld alatti
ez egy folyosó? Igen, ez egy föld alatti folyosó. Vagy például Vácrátra is tervezzük, hogyha kinyílnak a tulipánok. Uh-huh. Oda is egy ilyen kis túrát fogunk tervezni. Ezen kívül mondtam, minden hónapban vannak vetítések, hát a következő hónapban, februárban, akkor az Egyiptom kincsei,
akkor lesz a téma. Ott is lesz egy idegenvezető ezek szerint, vagy szakértőt kértetek fel? Vagy?
Nem kértünk fel, tehát ott is önkéntesünk.
Önként jelentkezett.
Igen, aki otthon van ebben a témában.
Utolsó kérdésként tenném fel azt, hogy Miért gondolod azt, hogy a civil szervezeteknek van jövőjük, hogy szükség van rájuk, éppen Zuglóban miért, és milyen kilátása van ma a civil szervezeteknek?
Nem minden ember tud eljutni mindenhová. Én úgy gondolom, hogy a civil szervezetnek az a fő feladata, hogy eljuttasson olyan híreket, információkat, amiket egyébként ő maga nem tudna, amiről ő nem tudna értesülni.
Köszönjük szépen Kis Ilonának és az Összefogás Zuglóért Egyesület nevében is, és köszöntjük őket egyébként, mert február 1-én lesz a civilek napja, úgyhogy hajrá előre!
Igen, én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, 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 ooh. You can count on me 'cause I can count on you.